Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
És itt van velünk természetesen Katona Csaba történész, most először képben, videón is. Jó reggel, szia, remélem hallasz.
Reggelt kívánok, sziasztok.
Szerbusz, befolyásomat, amelyet a hallgató emlegetett latba vetve döntöttünk úgy, hogy Szent Johannáról lesz szó, annak kapcsán, hogy az orleáni szűz 100 éve lett Szent Johanna, ugye addig csak Johanna volt, 100 éve alvatták 5 szenté. Hát egy, bevallom őszintén, én nagyon sok könyvet elolvastam Szent Johannáról is, meg a 100 éves háborúról is. Én a mai napig értetlenül állok az ő jelensége előtt. Hát ugye vegyük azt, hogy az angolok mintha hazajártak volna Franciaországba, gyakorlatilag a hosszú íjakkal péppé verték a franciákat, akárhányszor megpróbáltak tenni valamit, aztán jött egy 19 éves parasztlány, és megfordította az egész háborút.
Nagyjából ez történt.
Hát de hogy?
Ez egy jó kérdés, ugye egy pár száz év táblatából elég nehéz lesz ezt megválaszolni, de azért kíséreljük meg. Tehát nyilván egy összetett és bonyolult folyamatról beszélünk, és mint minden összetett és bonyolult kérdésre adott egyszerű válasz, az szükségszerűen hamis és hiányos. De azért öngyörítsük fel, hogy ki volt ő, meg hogy hogyan folyt le ez a fordulat, amit te is említettél, úgymond. A 100 éves háború, most ennek a részleteiben nem menjünk bele, mert a idő azt alig, ha engedi meg. Van egy elég pontos idézet, amit azt gondolom, hogy jól jellemzi ezt az egész Jeanne d'Arc dolgot, én ezt előástam, ez így hangzik, hogy csak nem mindenhol akadnak olyan egyszerű, tiszta lelkű és vallásos lányok és fiúk, akik Isten vagy a szentek hangját vélik hallani, és hisznek benne, hogy meg kell váltaniuk Franciaországot. Ebben semmi meglepő nincs. Jeanne egyetlen eredetisége a sikerében rejlett. Na hát itt van a lényeg, hogy neki ez a dolog sikerült. Ki ő? Hát kezdjük mindjárt azzal, ugye az életét próbáljuk meg felgöngyölíteni. Nagyon rövid élet adatott neki, ugye említette, 19 éves volt, de 19 éves már a halálakor volt, tehát 1412-ben látta meg a napvilágot. Ugye itt mi szoktuk emlegetni orleáni szűzként, Jeanne d'Arcként. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ezek valójában ilyen utókor által adott nevek. A kortársak emlegették őt például lotaringiaiként is, mert hogy ő ugyan bár hercegségében született, de már a szomszéd település az Lotaringia volt, ami akkor nem feltétlenül Franciaországhoz tartozott. Hát ezek ugye ilyen elég vitató dolog. Elzárt Lotaringia sorsát ismerjük, hogy ide-oda-amoda. Igazság szerint a kortársak leginkább úgy hívták, hogy Jean le Pucel, tehát Jeanne szűz. Senki nem szólított úgy, hogy Szent Johanna természetesen, mint hogy Szent Istvánhoz se kopogott be senki, hogy jó napot Szent István, ez ugye valóban az utókor elnevezései, és hát ő 100 éve avatták szenté, ezért is beszélgetünk most róla, hiszen 1920. május 16-án avatták szenté Rómában. No de 12 éves korától saját elmondása szerint már vannak neki látomásai. És ezek a látomások arra szólítják őt föl, különféle szentek közreműködésével, hogy szabadítsa föl Franciaországot. Na most önmagában az, hogy egy parasztlány elindul, hogy szabadítsa föl Franciaországot, ez tényleg kevésnek szokott bizonyulni a sikerhez. Ő viszont fogja magát, és több ízben, először, ha minden igaz, 1428-ban megkísérli azt, hogy megkeresi az egyik francia potentátot, aki a közelben van, hogy hát legyen az ő segítségére, mert ő azért van, hogy úgymond felszabadítsa Franciaországot.
Mert ez is egy meglepő, mert hogy egy pór annak idején nem járulhatott csak úgy ukmukfuk egy fontos nemesi származású vezető elé.
Hát nem. És ugye, de ő elmegy konkrétan ehhez a Bodikúr nevű úri emberhez. Többször is elmegy. Nem veszik komolyan először természetesen. De és itt jön be a vallás szerepe. Itt jön be a vallás szerepe, hogy a források abban nagyjából megegyeznek, hogy Jeannenak volt egy nagyon erős kisugárzása. Tehát a személyiségének lehetett valami olyan varázsa, ami egy ötvöződve egy vallásos meggyőződéssel, ötvözve azzal, hogy az angolok most már nagyon-nagyon unják a franciák, ötvöződve azzal, hogy valójában mit veszíthetünk. Ha valahol itt megszületik ez a hit, hogy talán tényleg Isten szava van a lány mögött, akkor talán érthetővé válik ez a dolog. Itt indul az egész, de ettől még akár kudarcá is válhatott volna a történet, hiszen ő ugye fegyvert kér, férfi ruhába öltözik, na azzal aztán megszeg minden létez, normaszegű magatartást tanúsít, de egyebek mellett például azzal érvelnek mellette, hogy miért fogadták el azt, hogy férfiruhát ölt, mert így a katonák könnyebben követték, meg kevésbé gerjedtek fel bennük nem kívánatos szexuális vágyok. Tehát ugye ez is hozzátartozik a dologhoz. Hozzá kell tenni, hogy Jeanról életéből egyetlen ábrázolás maradt fönt. Ez nagyon érdekes dolog, mert ugye rengetegszer szokták ábrázolni a fehér zászlóval, páncélban a rövidhajú lányt, ahogy lovagol. Ugye ez megvannak ezek a különféle ilyen toposzok. Na, 1429-ből az ő legnagyobb sikerei évéből fönnmaradt egy darab ábrázolás róla. Egy Clément de Fuckenberg nevű úriember lerajzolt, egy vázlatrajza, hogy a párizsi parlament jegyzékének a margójára lerajzolja őt, és ott ezt a klasszikus Jeanne ábrázolást látjuk, kard, zászló, tehát minden, ami a később visszaköszön. No, önmagában, ahogy azonban említettem, ez kevés lett volna a sikerhez, ugye a nem véletlenül viseli utólag az orleáni szűz nevet, mert hiszen Orleán városának a felszabadítása volt az első nagy sikere. Hát ezzel nyilván te képbe vagy, de miről van szó? Orleánt osztromolják az angolok. És az pedig nem más védi, mint Jeanne későbbi hűséges harcostársa, az orleáni fattyú, ugye Jeanne Dunois, ott van bent, ki le is írja, hogy amikor Jeanne megjelenik a csapataival, akkor a szél hirtelen megfordul. Tehát rögtön felfedezni vél egy jelet. Hát az egész dolog sikeressé válik. De sikeressé válik, sikerül felszabadítani Orleánt. Itt tegyük rögtön hozzá, és ez a szentélyavatásban is szerepet játszhatott, hogy Jeanne soha nem viselt fegyvert. Tehát lehet, hogy ott lógott a kard az oldalán, de nem használta. Ő vezette a katonáit, meggyőződéssel vallotta, hogy ő Isten útját egyengeti, annak az eszköze, és nem harcolt ő maga. Ellenben ő maga megsebesült legalább kétszer. Egy nyíl a nyakát sebezte meg. Képzeljék el, hogy egy picivel odébb megy. De nem ment picivel odébb, életben maradt, és képzeljék el azt a helyzetet, azt a lélektani helyzetet, amikor vezeti a katonákat, és egyre inkább a katonáknak megjelenik a fejében az a tudat, hogy ő tényleg Isten eszköze, hiszen megóvta a nyíltól. És sikerre vezet, és felszabadítják aztán Orleán egyik tornyát, és végül sikerül Orleán felszabadítani, kezdik őt komolyan menni. Szányra kapja a hír, ugye eljut a királyhoz, Károly királyhoz, aki azonban hát ugye...
Most Csaba, de ebben milyen szerepe volt ebben? Tehát ez tényleg jókor ment oda, és az a mázli, és ez fölértékelődött, meg a vallásos elhivatottság, stb. Vagy volt neki ott valami vezéri jelentősége is? Tehát Orleán, hogy megfordult a helyzet.
Hadvezéri tudása úgymond kellett, hogy legyen. Nagyjából a történészek abban egyeztek meg, hogy ő nem volt persze képzett hadvezér, nem lehetett az. Tehát ez lehetetlen. De abban nagyon jó volt, hogy ami a korban egy hadvezérnek a tudásához hozzátartozott, hogy folyamatosan nyomás alá tudta helyezni az ellenséget. Tehát soha nem volt meg benne az, hogy most egy kicsit lazítunk, most kicsit elmegyünk, most elmegyünk pihenni, hanem nagyon-nagyon erős nyomás alá helyezte, és nagyon-nagyon jó érzékkel fedezte fel a gyenge pontokat, illetve az ellenfél hibáit. Tehát ebben nagyjából megegyezik a történetírás, hogy volt benne egy ilyen ösztönös zseni, hogy megérezte, hogy hova kell menni, hogy mikor kell menni, hogy hova kell lecsapni. És ugye ez, ahogy egyre inkább hittek benne, az is hozzátartozott, de azért ne vitassunk.
Hát akkor tulajdonképpen visszaadta a franciák hitét, mert még egyszer mondom, a 100 éves háborúban addig az angolok azt csináltak a francia hadrakeltekkel, amit akartak. Tehát, hogy teljesen, majdnem, hogy legyőzhetetlennek és örök életűnek bizonyult ott az angol királyság a francia területeken.
Ebbe a totális reménytelenségbe hozott ő reményt, tehát próbáljuk meg ezt a lélektani dolgot is megérteni, és a katonai sikereihez még egy picit visszakanyarodva, azért ne felejtsük el, kik harcoltak mellette. Jeanne d'Alençon, a Beauprince, a szép herceg, tehát kiválók, a Gilles de Rais, a későbbi kékszakál, akit ugye kivégeztek kékszakálként 35 éves korában különféle fajtalankodásért, ő egy időben Jeanne d'Olonttól, aki a személyes testőre volt, úgy mondják, hogy bodyguardja Jeannak, át is veszi ezt a szerepet egy időben. Vincent Cassel játszotta az 1999-es filmbe, ha visszaemlékezünk rá, elég karizmatikusan. Láírt, tehát kiváló francia katonák vannak mellette, de ezek a kiváló francia katonák mellette harcolnak, követik őt. Lehetetlen azt ma már megítélni, hogy a konkrét dolgokat vajon kidöntött el. Jeanne volt a lélek, ez nem kérdés. De azért voltak mellette, ne felejtett, erre azért utaljuk vissza, csak nem tudjuk már kibogozni. Az igazi nagy sikere, és tulajdonképpen ez az ő igazi csúcsa, ugye, hogy Reimset is sikerül visszafoglalni, az ősi francia koronázó várost, ahol aztán a szentelt olajjal, ami olyasmi szerepet tölt be a francia királyi szakralitásban, mint nálunk a Szent Korona, tehát a Szent Korona nélkül érvénytelen a koronázás, ott a szentelt olaj és Reims mint helyszín meghatározó, és Károly királyt megkoronázzák. És ez Jeanne, úgymond, diplomáciai, katonai, politikai csúcsa, hogy ő úgymond a király csináló. Viszont innentől kezdve lefelé visz az út. Ez egy nagyon érdekes dolog.
Ez legalább olyan meglepő az ő gyors végzete, mint amilyen a gyors felemelkedése, hiszen azt gondolom, ahogy te hívtad királycsináló, ahogy mondtad, megint csak visszaadta a reményt, hát akkor az, őt minimum már életében szentként kellett volna, hogy kezelje a francia nép.
Bocsánat, hogy hadd várjuk közben, mert férfi is, meg nő is szereplő volt, hogy írják a hallgatók, hogy a Jean, az a János, az a férfi, és a Jean, akiről mi beszélünk, csak hogy kicsit összefolyt, hogy igen. Amikor Johannáról beszélünk, ő a Jean.
Na, tehát Jean d'Arc, ő Jean.
Igen.
És akkor van Jean Dunois, és van Jean Dolon. Ez két férfi.
Igen, oké. Akkor
van Jean, és Jean.
Oké.
Na, szóval akkor az a helyzet, hogy hát ugye a csúcsról nehéz előre jutni. Ő megoldja azt, hogy Franciaországnak legyen törvényes, legális, szakrális uralkodója, viszont innentől kezdve megpróbál további katonai sikerekre törni, például megpróbálkozik Párizs ostromával. És hát az sikertelen. Az nem sikerül, és másodszor is megsebesül, ha jól emlékszem, hogy nyílpuska találja el az egyik combját. Tehát kezdenek megjelenni a kudarcok, ugye nem sikerül már minden, és amennyire ki lehet tapintani a korabeli adatokból, Jean túl önálló lett. Tehát például, amikor elfogják 1430-ba, akkor állítólag mindenki más azt tanácsolta neki, hogy most ne próbálkozzon hadmozdulatokkal, ő megtette, tehát önfejű volt. És az önfejűsége többször megjelent. Most képzeljék el azt, hogy én vagyok a lángoszlop, aki vezetek mindenkit, de csinálok egy királyt, és onnantól kezdve szembe megyek a királlyal. Ugye, itt adódhatnak problémák. És hát amikor ő fogságba esik, akkor a burgundiaiak, akik elfogják, a kor szokásának megfelelően, itt egy gyönyörű ábrázolás erről, igen, felajánlják a francia királynak. Hát akkor most ki lehetne váltani. És nem váltja ki. Na, emiatt fogalmazunk úgy, hogy nem túl népszerű Károly király, hiszen hűtlennek bizonyult, úgymond a őt trónra juttató, a Franciaország népének a reményt visszaadó emberhez.
Ugyanakkor bocsánat, még egy fontos kitétel, hogy Burgundia az ugye Franciaországhoz tartozik most, de akkor ugye az angoloknak a szövetsége.
Angol szövetség konkrétan, így van.
Tehát és franciák adták ki franciáknak.
Vagy valójában igen, csak ugye ők akkor burgundként tekintenek magukra. Tehát ugye ez a 19. századi, ez a Gloire-ba öltöző francia egységes nemzet, ez még ilyen szempontból nincsen. És minél nem tudnak üzletet csinálni a franciákkal, hát eladják őt az angoloknak. Na az angoloknak viszont egyértelmű célja, hogy Jeant megsemmisítsék. Tehát ami Franciaországnak a remény, az Angliának a legfőbb ellenség, a francia ellenállás, a francia siker szimbóluma, és őt egy nagyon komoly vallatásnak vetik alá, ugye fogságba tartják, felöltöztetik női ruhába, de akkor állítólag szexuálisan zaklatni kezdik ott a börtönben. Ismét férfi ruhát ölt, ezzel ugye megint csak normált szeg, tehát már is a fejére lehet olvasni, hogy eretnek és minden egyéb. A bátorságát és az elszántságát mutatja, hogy egy közel 20 méteres torony ablakából veti ki magát, úgy próbál meg megszökni, de életben marad. Tehát nem tud megszökni, de életben marad. Ugye, gondolod, hogy kiugrik az ablakon. Ott marad, és nem
hatodik,
törik
hatodik emelet magassága.
Nagyjából igen. Nem törik meg a vallatás során. Egyetlen egyszer ugyan visszavonja a vallomást, tehát de később a visszavonást is visszavonja, és akkor megint találtam tőle egy jó kis idézetet, mindjárt megkeresem, hogy mit mond a vallatójának, idézet a vallomásból. Azt mondod hát, hogy te leszel a bírám. Nem tudom, valóban így van-e, de figyelj arra, hogy ne ítéljenek el engem igaztalanul, mert azzal nagy veszélybe sodorrád magadat. Figyelmeztettelek, és ha Isten büntetése így is utolér, én megtettem a kötelességemet. De ez az ő mély hitét gyönyörűen mutatja. Ugyanakkor az angolok oldaláról nagyon fontos volt, hogy az egyházi bíróság is elítélje, mert ha sikerül bebizonyítani a Johannáról, hogy ő valójában valamiféle eretnek, valamiféle ördögtől jövő gondolatokat követő ember, akkor azon ilyen nagyon nagy léket lehet ütni a francia ellenálláson. És hát így hal meg szegény 1430-ban, május 1431. május 30-án, elégetik őt mágián. Állítólag nagyon kínos halála volt, eleve egy mágia halál az rettenetes, de állítólag még ügyetlen is volt, aki csinálta, tehát nagyon sokáig tartott a szenvedése. A holttestét megégve, a megszenesedett holttestet még úgymond közszemlére tették, aztán még azt is elégették hamuvá, és az egésznek az lett a vége viszont, hogy hát holtában talán még erősebb lett, mint előtte. Mert Franciaországban még inkább tisztelték őt mártírként. Maga Károly király valamivel később, ez persze már Johannán nem segített, 1455-ben tisztázta az ő szerepét, tehát úgymond fölmentett a vádak alól. Erről megint csak vitáznak a történészek a fennmaradt adatok alapján, hogy miért ilyen későn. Benne van a kalapból, hogy pusztán arról van szó, hogy addigra jutott a kezébe, a különféle perjegyzőkönyv és minden egyéb, és értette meg azt, hogy Johanna az utolsó másodpercig hűséges maradt hozzá, és Franciaországhoz. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem így volt. Ami viszont bizonyos, hogy Szent Johannából egy kultikus figura lett, egy ikon. Tehát ez gondolom, hogy erről nem nincs mit vitát nyitni erről. Ugye benne van a kalapban természetesen az is, hogy George Bernard Shaw milyen remek színdarabot írt róla, hogy Bertolt Brecht milyen remek színdarabot írt róla. De Franciaországban viszont a nemzeti ellenállás, a nemzeti függetlenség egyik szimbóluma lett, és azért vegyük azt is figyelembe, hogy amikor szentély avatása bekövetkezik, nagyon-nagyon későn, ugye azért gondoljunk bele, hogy alig 100 éve, akkor az is szerepet játszik ebben, hogy 1905-ben születik meg az a törvény, ami elválasztja a francia államot az egyháztól. És a francia katolikus egyház egyebek mellett azzal igyekszik a népszerűségét visszaszerezni, hogy megpróbál a nemzeti irányba elmozdulni, ugye a katolikus egyetemest jelent. És kezdeményezik természetesen, hogy Jeant avassák elő boldoggámai szenté, és így kerül sor 1926-ban 15. Benedek pápasága alatt a szenté avatására, majd 100 000 ember előtt Rómában, a igazi rendes szertartással, úgyhogy azt lehet mondani, hogy hát ha későn is, de elismerték az ő úgymond szentségét. Én azt gondolom, hogy meg lehet őt közelíteni szakrális alapon, én máshonnan közelíteném meg, ha lehet ilyet mondani, bár késői kifejezés, és a 19. századi kifejezés nem is értelmezhető igazából a 15. századra, hogy egy hazáját szerető honleány volt, ez azt gondolom, hogy nem kétséges, és egy rendkívül bátor és gerinces ember, és akár a segítségére volt Zsidőré, és Lair, és Jean d'Alençon, akár nem, egy nagyszerű hadvezérről beszélünk. Az olyan értelmezéseket, hogy ő feminista volt, ezeket felejtsük el, ez értelmezhetetlen a 15. században. Nem volt a híve annak, hogy a nők a hadseregbe harcoljanak, volt egy pár követője, még olyan is volt, akit a kardlapjával megütött, hogy mennyien ez nem neked való. Ő küldöttként volt jelen, tehát nem a női egyenjogúságért harcolt, 15. század gyermeke volt. Még az hozzátartozik egy nagyon nagy érdekesség, hogy mint annyi más ember, népszerű, ismert ember, aki ha meghal, nem akarják elfogadni a halálát, és a testvérei 1434 és 40 között, meg lehet, hogy előtte és utána is, ezekről az évekről biztosan tudjuk, egy hölgyel, vagy egy nővel járták Franciaországot, azt állítva, hogy ő az orleáni szűz, ők a testvérei tudják igazolni, és nem is végezték ki. De hát, ami azt illeti, ez nem jött be ez a dolog, senki nem hitte el. Arról nem szól, hogy a hölgy, akivel járták a várost, hozzáment egy lovakhoz, hát ez Zsandakról elég nehéz lett volna elképzelni. Igen.
Nekem két dolog jutott eszembe, az egyik az egyszerűbben dekódolható, hogy jó lehet, hogy a középkori hadviselésről szóló filmek túlzóak az ütközetek vérességét illetően, mert hogy azok a páncélok azért jól kilettek találva, meg a hadviselés azért nem volt annyira véres az áldozatok számát tekintve sem, de azért ez egy nagyon kegyetlen háború volt abban az időben, tehát gyűlölték egymást a felek, és hát azt a cuccot egy törékeny fiatal lánynak magán csak hordani is, az plusz 25-30 kiló. Tehát azt ő viselte, mondtad, hogy ugyan nem harcolt benne, de azért az fizikailag egy rendkívül megterhelő dolog volt, és helytállni ilyen áldáz ütközetekben az is. A másik viszont egy kicsit ilyen vegyes érzelmeim vannak, hogy az egyház ítélte el, vágja halára, és az egyház avatta szenté, az egy kicsit ilyen ellentmondás.
Hát maradjunk annyiból, hogy ez egy koncepciós per volt, az angolok ítélték mágia halálra, és ezt találtak egyházi embereket, így fogalmazunk inkább. Tehát gyakorlatilag egyébként nagyon ügyesen, az iratokból az derül ki, hogy Jean határozottan, okosan és következetesen védekezett, csak egy koncepciós perben bármennyire jól érvel a vádlott, az általában nem szokott működni. Tehát arra nézve nem nagyon tudunk történeti példát hozni, hogy egyszer csak valaki azt mondja, hogy basszus, hát ő valójában egészen jól érvel, ne is bántsuk. Ez egy meglehetősen eldöntött dolog volt, itt gyakorlatilag a francia ellenállás szimbólumát akarták megcsinálni. Pontosan tudod, a páncél súlya az elképesztő. Tehát amiket látunk ezekben a filmekben, hogy 20 percen át ugyanazzal a lendülettel, ugyanazzal az intenzitással valaki mozog, és így vágja le a páncélos karokat, lábakat, minden egyebet, ez nem a történettudomány tárgykörébe tartozik, hanem a legendákéba, ám de látványos. Ám de látványos. Mindazonáltal, hogy a középkori hadviselésnek az is része, hogyha valaki kapott egy kis sebet, akkor abban nagyon könnyen belehalt. Tehát, hogyha valakinek megvágták a kezét, vagy valamit, az egy jó eséllyel a vérmérgezés, vagy valami az elvihette. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy 5 percenként levágtak egy-egy kezet.
Hát többen haltak meg a csata következményeivel a következő hetekben, hónapokban, mint magában a csatában. Ennek egy oka van, mi ezt így szoktuk így beszélgetni, hogy ugye ezek alá a lemezpáncélok alá vettek fel ilyen vastag posztóruhát. Ezt hívják ilyen gambezonnak francia névvel. és ugye, hogy az ütés erejét tompítsa, tehát a vágás megfogja a fém, de az ütés erejét meg ez a vastag posztoló, na most ezt nem mosták napi szinten, heti szinten sem, meg szerintem sose. Na most ha a páncélon keresztül jött egy ilyen vágás, és ezt a kétes tisztaságú ruhának akárcsak egy szálát belerakta a sebbe, már pedig miért ne rakta volna bele, ugye akkor könnyű előállítani egy vérmérgezést viszonylag gyorsan, igen.
Amit Zsan első sebéről tudunk, az zsírral és olajjal kenegette. Na most ez viszont valószínűleg olyan értelemben hatékonynak bizonyulhatott, hogyha nem fertőződött el a sebkapásból, akkor legalább blokkolta, hogy ne kerüljön bele más. És ugye nem azt az ügyes dolgot alkalmazta, amit mások, hogy mondjuk pókhálót tettek rá, ami különösen jót tett egy nyitott sebnek, tehát most ebben nem is mennék bele, hogy az képzeljünk el egy ilyen jó használt pókhálót, amit oda bigyeztünk, hogy az milyen hatással volt. És hát ugye azért azt se felejtsük el, és akkor ezzel megint nem fogok újabb mondani, hogy azért voltak olyan eszközök, amik viszont egy idő után már minden hordható páncélt átvittek.
Hát ilyen volt a számszerű, amit említettél.
És ugye ezt kapta el Párizs ostrománál Zsan lábát, tehát akár volt rajta páncél, akár nem. És valójában, amikor ezek után még bejön a lőfegyver, és már minden hordható, még mozgás lehetővé tevő páncélt átvisz a lőfegyver, értelmetlené válik a páncél viselése. De ez már a történet.
Igen.
Oké. Okay. Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük, hogy elmesélted ezt a történetet is. Maci, meg külön köszönjük az értékes kiegészítéseket, amivel segítettél Csabának. És Csaba...
Nagyon szépen kiáll Zsándárként, megbücsérem.
Igen. Én is támogattam, hogy ez a téma legyen, ezt bizonyíthatjátok családi okok miatt.
Ezt én is bizonyítom, így van.
Van, na
nem
Csaba.
Én nézem a levelezést pontosan.
Igen, egy üzenet, Csaba, figyelsz még, hallgass meg mindenképpen. Jó ez a Nézzük a rádiót streamelés. Eddig azt hittem, hogy Katona Csaba kb. Váncsa István korú. Elképesztő szuper előadó, bárcsak ilyen töritanárom lett volna. És erről kapcsoltam, hogy picit tényleg emlékeztetett a hangod Váncsára, hogyha valaki esetleg egy távolból hall, ugye? És akkor ezért gondolhatta a hallgató, hogy korban is hasonló.
Hasonló is ebészet sokat számít, meg a botox, tehát maradjunk annyiban, hogy...
Na, köszi szépen! Köszi, szép napot! Remélem, akkor folytathatjuk. Apró zökkenéssel működött a videózás. Szóval, szuper, szia!
Szia!
Hello!
Nos, Katona Csaba történész volt tehát velünk a vonalban az elmúlt percekben is, és Jeanne d'Arc-ra emlékeztünk annak apropóján, hogy Száz éve
avatták őt szenté.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.